Kávézó a világ végén, és mai vendégünk, mint ahogy azt már említettem, Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője. Szia, köszöntelek a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
És még benned is fölmerült a kérdés, hogy hát akkor most itt nézve az eddigi vendégek sorát, akkor te most hogy kerülsz ide be? Hát egyrésztről azzal szoktam védekezni, hogy ez a jövővel foglalkozunk, és tulajdonképpen minden a jövőben zajlik, hiszen a múltban nem tud, de a viccet félretéve, nyilván ahhoz, hogy változást tudjunk létrehozni, ahhoz az egyik kulcsfontosságú dolog, amit tennünk kell, az a saját fogyasztásunknak a csökkentése, hiszen abszolút túlfogyasztunk, és ez nyilván velünk vásárlókkal kezdődik, tehát abszolút azt gondolom, hogy ha a jövőről beszélünk, akkor ez egy kihagyhatatlan téma. De esetleg, ha valaki még nem találkozott volna a tudatos fogyasztás fogalmával, kérlek szépen, hogy mutasd be, hogy mivel foglalkoztok, ha jutott most már 20 éve.
Igen, nagyon örülök, hogy a túlfogyasztással kezdted, mert általában ez szokott a második körben előkerülni. Ugye a tudatos vásárlás azt jelenti, hogy a vásárlási fogyasztói döntéseink során olyan szempontokra is figyelemmel vagyunk, amit túlmutat az ár-érték arányon, tehát egy termék környezeti tulajdonsága, hogyan állították elő, mennyi energia, mi lesz vele, hogyha hulladék lesz, de tekintettel vagyunk arra is, akik előállítják ezeket a termékeket, megfelelő bérezést kapnak, maga az élelmiszer vagy bármilyen ellátási lánc tisztességesen működik, tehát nagyon szerte ágazó az a téma, de az a lényeg, hogy az árérték alányon túl mi más szempontokat is szeretnénk figyelembe venni, és a forintunkat tulajdonképpen szavazunk egy-egy jobb megoldás mellett. Ugye ez kvázi egy ilyen alternatív fogyasztást, választjuk a biotermékeket, a környezetbarát termékeket, a fair-trade termékeket, de a másik nagy vonulat, amire kevés szó esik, és sokkal nehezebb megtenni az, hogy kevesebbet fogyasztunk. Tehát, hogy nem sokat ér, hogyha energiahatékony készüléket vásárolunk, hogyha abból meg többet fogunk, akkor az energiafogyasztásunk nő. Ugye, tulajdonképpen mi ezzel a két témával foglalkozunk, és kimondottan egyéni embereknek, tehát nem cégeknek, nem kormányzati szereplőkkel dolgozunk kimondottan, hanem az egyéni felelősségről beszélünk, és segítünk azoknak, akik szeretnének változtatni.
Na, azért nagyon fontos téma, majd az egyéni felelősség is erre térjünk vissza, hiszen azért ez a labda, ez mindig pattog ide-oda, kvázi három szereplő között, de majd erről egy kicsit később. Egy picit, ha visszapörgethetünk, mint mondtam, 20 éve foglalkoztok ezzel, azért az már azért elég hosszú idő. Hogy indult ez nektek, és mi az, amit mondjuk már a 20 év alatt, amire a legbüszkébbek vagytok, amit el tudtatok érni?
Húha, ez nagyon nehéz kérdés. Ahol indultunk, az a helyzet volt, ahol már a környezetvédelmi mozgalom Magyarországon erős volt, tehát nagyon sok környezeti ügyről már szó volt, és egy-egy környezeti szervezet már pedzegette azt, hogy az egyéneknek is van felelőssége. Korábban a kampányok azok elsősorban cégeket, vagy vállalatokat, vagy kormányzati szereplőket céloztak, de már voltak olyan kezdeményezések, amikor arról beszéltünk, hogy mi nem vagyunk tehetetlenek ebben az ügyben, mi is tehetünk valamit, illetve megvan a magunk felelőssége, és akkor a két közgázos hölgy alapította az egyesületet 2002-ben, hogy ők kimondtan csak ezzel szeretnének foglalkozni. Ez egy kicsit ugye a fogyasztás, fogyasztóvédelem, illetve a környezetvédelem határán van, mi nem vagyunk klasszikus fogyasztói szervezet, de nem is vagyunk klasszikus környezeti szervezet. Lehet hozzánk fordulni természetesen levált cipőtalpas kérdésekkel, és de ez a kisebb része a munkánknak. Mi inkább arról szeretnénk beszélni, hogy mi mit tehetünk, mint egyéni vásárló. Nagyon nehéz megmondani, hogy mit értünk el egyedileg, mert azt gondolom, hogy mi is része voltunk egy fősodornak, ami nagyon-nagyon erősödött Magyarországon. Egyrészt ugye a 2010-es évek végén nagyon előre kapott az úgynevezett helyi termékmozgalom, tehát ez a nagyon sok helyi termékpiac jött létre, tehát ez az, amiben mi is részt vettünk, mi is szerveztünk ilyeneket, mi is szerveztünk hasonló fesztiválokat, ez a mozgalom nagyon megerősödött. Azt mondom, hogy mi egyek voltunk ebben. Talán a Fairtrade-del, illetve a méltányos kereskedelemmel mi meg a védelmet foglalkoztunk kiemelten. Vannak persze mások is, de talán a mi fókuszunk volt ez a terület, ami sikerült előrelépést elérnünk. Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy az, hogy ma mennyi Fairtrade termék kapható a boltokban, az nem nekünk, hanem mondjuk a német láncoknak köszönhető, akik ezeket behozzák és elérhetővé válik a fogyasztók számára. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy ezt mi értünk el. Talán még kiemelni kiemelném azt, hogy mi azokban érünk egy kisebb eredményeket vagy sikereket, amikor ilyen téfiteket igyekszünk megcáfolni. Tehát mondjuk egy környezetvédelmi, környezetbarát minősített mosószer az kevésbé hatékony, mint a társai. Mi ezekkel látjuk azt, hogy elérjük a fogyasztókat, vásárlókat, hogy végre ezt valaki megnézte, kimondta, ugye ezek nem olcsó mulatságok. Mi a kis sikerekben és a részsikerekben hiszünk, hogy tudjunk előre haladni mindig egy kicsit. Ilyen nagy eredményünk, hogy azt mondhatnám, hogy 5 millió embert meggyőztünk valamiről, és be tudtunk nyújtani egy jogszabálymódosítást, azt nem, de talán még a fogyasztóvédelmi adatok nyilvánossága még egy ilyen kisebb eredmény, amit még elértünk, hogy tudjuk azt, hogy mely cégeket bírságolják meg a fogyasztói hatóságok, és mennyire tehát átláthatóbb egy kicsit, hogy mely cégek működnek tisztességesen a fogyasztók felé, és melyek kevésbé.
Tehát ennek ez egy fontos, hogy mi ezt tudjuk, mert azért ez ad egy képet arról, ki az, aki hajlamos sumákolni, és ki az, aki nem.
Ez korábban ilyen üzleti titok, vagy illetve úgy gondolták a fogyasztói hatóságok, hogy amíg nincs jogerős döntés, addig ez nem biztos, hogy megállja a helyét. Uh-huh. Nyilvánosság számára, de mi azt láttuk, hogy egy 3 év múlva megszületett jogerős döntés már ugyan nem számít a fogyasztóknak.
Hát igen. Jó, hát gondolom eleve egyáltalán elindítani egy ilyen tudatosítást, az egy óriási nagy munka és egy óriási nagy eredmény, hogy egyáltalán ma már az átlag ember is remélhetőleg valamelyest tudja, hogy mi a tudatos fogyasztás, meg esetleg mi az a fair trade. Tehát gondolom a 2000-es évek elején, amikor ebbe belevágtatok, akkor ez még kis hazánkban azért nagyon nem így volt.
Nem, már természetesen 2002-2004 környékén ez egy, mint a témát kellett bevezetnünk, hogy ez van, hogy ez fontos, hogy nem vagyunk tehetetlenek ebben az egész kérdésben, és megvan a magunk szerepe. Tehát, hogy az még inkább a szemléletformálásról szól, mi így szoktuk hívni, hogy akkor még online oldalt indítottunk, sajtóközleményeket adtunk ki, kampányokat csináltunk, kimentünk rendezvényekre standolni, tehát ez a típusú, találkozzanak a magánemberek ezzel az üzenettel, meg ezzel a lehetőséggel, és olyan 2010 környékén kezdtünk el afele fordulni, hogy most már nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával, majdnem minden médiumnak van zöld rovata, vagy valamilyen típusú, tehát, hogy nem biztos, hogy nekünk ezzel kell versenyeznünk, vagy ezt kell nyomnunk, hanem mi inkább azt mondjuk, hogy azokkal foglalkozunk, akik már tudatosabbak, érdeklődnek, de elakadnak ebben a folyamatban, hogy mit is tehetnének. Nagyon alábecsüljük annak a jelentőségét, hogyha én már szeretnék változni, és meg is tudok változni, és ezt hosszú távon meg is tudom tartani. Ez egy sokkal komplikáltabb pszichológiai folyamat, gondoljunk csak például a dohányreklám, dohány ellenes reklámokra, hogyha csak annyi lenne, hogy kipakátoljuk az országot, akkor hirtelen mindenki leszokna a dohányzásra, pontosan tudjuk, hogy ez nem így van. Nagyon nehéz változni, nagyon nehéz magatartást változtatni, legyen szó akár egészségről, sportról, de ugyanúgy a környezetvédelemről, a környezetbarát életmódról is, tehát mi ebben próbálunk segíteni, olyan projekteket indítani, például a kis tanulói csoportok, az ökokörprogramunk az ilyen, ahol hozzá hasonló emberekkel találkozhat, aki változni szeretne, és megbeszélheti a sikereit, a kudarcait, és ötleteket kaphat, hogy hogyan sikerülhet változtatni és változni, és eredményeket elérni, kimutatható eredményeket elérni.
Igen, ti nagyon-nagyon szembeszélbe kell, hogy dolgozzatok, ráadásul egy orkán erejű szembeszélbe, mert hogy hát az egész fogyasztói társadalmunk az erre épül, hihetetlen nagy kampányok vannak arra, hogy minket fogyasztásra buzdítsanak, ami a legbelső pszichológiai ingereinket tweakeli, tehát hogy nektek tulajdonképpen ezzel kell nyilván egy jóval kisebb erőforrásból dolgozni, tehát hogy azért ez nem egyszerű. Említetted ezeket a fogyasztói köröket, hogy éritek el a kedves civileket, akik már odáig legalább bejutottak, hogy talán valamit kellene csinálni?
Hát mint mindenki más a social médián keresztül, vagy az interneten keresztül, vagy a sajtóközleményeken keresztül azért szeret minket a média. Más most. Itt vagyok, de rendszeresen szereplünk, ugye rádióműsorokban, a sajtóközleményeket szereti, van média együttműködésünk is különböző portálokkal, tehát igyekszünk folyamatosan kifele kommunikálni. Próbálunk olyan rendezvényeket is csinálni, ahol személyesen lehet velünk találkozni, például februárban volt az úgynevezett családi napunk, ami a közösségi mezőgazdaságról szólt, és ugye bárki, aki érdekel az élelmiszer, a zöld élelmiszer iránt, az ott tudott velünk személyesen is találkozni, és megismerni a projektjeinket, programjainkat, illetve hát az ökokörünk is úgy működik egy picit, hogy ez a fajta, most a piramis az rossz szó, de ez a fajta multiplikátor hatás, hogy mi kiképzünk, vagy felkészítünk 20-30 embert, aki utána saját baráti körében tarthat ilyen foglalkozások, csoportokat, tehát, hogy nem is feltétlenül velünk vannak mindenki kapcsolatban, hanem azokkal, akikkel mi együtt dolgozunk. Lehetne persze, tehát ez mindig egy kicsit olyan kérdés, hogy a személyes brandünk, hogy hozzánk kapcsolódjanak, minket ismerjenek, de mi azért azt érezzük, hogy inkább az ügye fontos, tehát néha nem is tudják a szereplők, hogy a Tudatos Vásárlók Egyesülete projektjében vesznek részt, mert hogy nem ez a fontos, hanem az, hogy ők inkább ezt a támogatás segítséget megkapják, még ha áttételesen is.
Az árnyak között tevékenykedtek.
Ez azért, mert azért látszódik, ha megnézik alaposan, azért be tudják azonosítani, hogy a munkafüzeten ott a nevünk, meg ott vannak azok az oldalak, amiket mi ajánlunk, de hogy nem feltétlenül ez az egyetlen szempont, hogy mindenki csak velünk legyen kapcsolatban, míg támogatjuk azokat a akár influencereket, youtubereket, és akik ezzel a témával foglalkoznak, ha ők felkarolják a Zero Waste-et, csinálják. Tehát most az, hogy a vegán és a Zero Waste mozgalom, az főleg a hazai influencer gárdának futott fel, és bármennyire is foglalkoztunk mi, vagy akár a Humusz Egyesület, vagy Humusz Egyesület, bocsánat, ezzel a témával, és nem mi robbantottuk be, hanem ők, mi ennek örülünk, akkor mi nyomjuk azokat a témákat, amik még kevésbé érdeklő az embereket, vagy csak nagyon szűk réteget érdekel.
Igen, hát egyszerűen ez a szituáció, magam is egy, gyűlölöm ezt a szót, egy influencer vagyok, de hát igen, ez van, így hívják, ez erre rezonálnak most per pillanat az emberek, nyilván akkor nektek is ezt föl kell használni, mint egy eszköz.
Nekünk kihívás is, mert azt látjuk, hogy ezek a témák azért tudnak rajtuk keresztül ilyen sikeresek lenni, mert egy személyes példát mutatnak, követést, egy magánember, én inkább azokat a szervőket hívom influencernek, akik magánszemélyként tudják ezt a témát prezentálni, megosztják a sikereiket, a kudarcaikat, a tippjeiket, látják az emberek videón, hogy azt hogy csinálják, tehát hogy élhetőbbé válik, kipróbálhatóvá, nem valami messzeségből valami szakértőanyagot publikál. Mi nagyon igyekszünk szakértőanyagokból dolgozni, ismeríteni, de ezt a fajta lefordítani a hétköznapi nyelvre, az egy nagyon trükkös dolog. Mi most küzdünk azzal, hogy mi egy szervezet vagyunk, nincs is igazán kiemelt arcunk, nálunk is 4-5 ember nyilatkozik azokban a témákban, ahol a legjobban ért, de nincs egy felépített média személyiségünk, már pedig azt látjuk, hogy az arcok most sokkal fontosabbak és sokkal vonzóbbak az emberek számára, úgyhogy mi inkább őket támogatjuk anyagokkal, kérdéseikre való válaszokkal, vagy azoknak a vizsgáknak az elvégzésével, amik ők nem tudnának megtenni, és menjenek és figyék hírét ennek az ügynek. Persze, mi is szeretnénk, ha minket is követnének mint többen, de hogy az ügy maga azt kívánja, hogy ezt annál jobb, minél többen foglalkoznak vele.
Hát mint ez egy folyamat, tehát lehet, igen, hogy valaki éppen egy influencer poszt miatt kezd erre felfigyelni, és aztán lehet, hogy még jobban, egy kicsit jobban bele akarja ásni magát, elindul ezen az úton, és aztán megtalál titeket is. Igen, tehát hogy az influencerkedésnek az egy nagyon fontos rész, hogy igen, leszűkítjük az információ mennyiséget, ti, mint intézmény, nyilván nagyon sokkal több mindent akartok elmondani, sokkal kötöttebb, hogy mit mondhattok. Tehát én tudom, dolgozom nagyobb szervezetekkel, látom a különbséget, hogy akkor mondjuk nekik mennyivel nehezebb a kommunikáció. Tehát hogy igen, de ez egy ilyen érdekes folyamat, és egy érdekes világ, amibe kerültünk, hogy ez valószínűleg 20 évvel ezelőtt nem biztos, hogy ez bárki is megjósolta volna, hogy ez majd így fog működni.
Pontosan.
Na jó, zenéljünk egy kicsit, és akkor folytassuk majd a személyes vagy nem személyes felelősség kérdéskörével.